Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Uram, hálás vagyok neked, hogy ezen a mai reggelen elém hoztad a te szavadat, hogy aki a magáéból szól, a maga dicsőségét keresi. És te, Úr Jézus, a te atyádtól vetted minden üzenetedet, és az ő dicsőségét kerested. Segíts nekem, Uram, hogy ezt tegyem, és segíts nekünk, Uram, hogy téged halljunk. Amen. Kedves testvérek, a mai témánk nincs más, csak kegyelem. Egyedül Krisztusért, egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal nyerhetünk örök életet. És az alcímet szeretném csak felolvasni, mert aztán utána erre nem térek, de kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok, és olyan ige ez, ami már az Ószövetség olvasásakor is sok mindenkit megakaszt, és az Új Szövetség olvasásakor is, és néha szomorúan gondolok arra, hogy akik elkezdték olvasni a Bibliát, és elindultak Krisztushoz és Krisztussal, valami nem működött jól az életükben. Tehát nem az volt jó, hogy beleütköztek ebben az igében, hanem valami nem volt jó az életükben, és akkor magyarázatképpen hozták, akkor én hiába erőlködök, hogy én üdvözüljek, mert úgyse fogok, hiszen hogy teheti meg Isten, hogy Ézsaut gyűlöli és Jákobot szereti. És mindent csak az egész Szentírás összefüggésében tudunk megérteni. Tehát az lehetetlen, hogy egy mondatot olvasok, mert az ördög félrevezet bennünket, testvérek. Minden féligasság, hazugság. És a Szentírással kapcsolatban mindig látjuk, hogy ebben a világban még igéket is mondanak azért, hogy félrevezessenek. És ha nem akarok erről sokat beszélni, csak annyit, hogy az Ószövetségben írottak például adattak nekünk. Tehát azért vannak ott, hogy megértsük, mit akar Isten. És éppen Pál apostol teszi világossá, hogy amikor Isten azt mondja, hogy kegyelmezek, akinek kegyelmezek, irgalmazok, akinek irgalmazok, akkor tulajdonképpen ő fel akarja kínálni minden embernek az örök életet. Kegyelmezni akar. Tehát az Isten szándéka az, hogy az embernek fölkínálja a kegyelmet. És elküldje azt, aki által egyedül lehet kegyelmet nyerni. Tehát Jézus nem lehet kikerülni. Nem szeretnék erről most többet mondani, de mégis úgy érzem, hogy kell, hogy gondolkozzunk rajta. Mert mindig fordítva történnek a dolgok. Valami nem jól működik az életemben, valami nehézségem van, valami bűnterhel, valami sötét dolog kezd foglalkoztatni, mert odafigyelek arra, amit a gonosz mond, amit a sátán mond, és nem is akarom elfogadni, hogy az onnan jön, hanem fogom magam, és csinálok egy csavart, a Bibliát olvasom, és a Biblia fordít szembe Istennel. Érezzük ebben azt a rettenetes ellentmondást, hogy az, aki úgy szereti a világot, hogy az egyszülött fiát kereszthalálra adja, az ilyen módon bánik az emberrel. Ez lehetetlenség. És most felolvasnám a igéket, amelyek vannak jelölve erre a mai igeüzenetnek a továbbadására. Pál apostolnak az efezusi gyülekezethez írt leveléből a második fejezet első 10 verse. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek, e világ életmódja szerint igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk, testünk kívánságaival, követtük a test és az érzékek hajlamait, és harag fiai voltunk természetünknél fogva, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, hogy minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltsen Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. és vele együtt feltámasztott és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. A második szakasz pedig Lukács evangéliuma 7. fejezetéből, a 36. verstől a fejezet végéig, tehát Lukács 7, 36-tól a fejezet végéig. Egy farizeus arra kérte Jézus, hogy egyék nála. Ő bement a farizeus házába és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudva, hogy Jézus a farizeus házának vendége, olajat vitt magával egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte, a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente olajjal. Amikor pedig látta ezt a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában. Ha ő próféta volna, tudná ki és miféle asszony az, aki őt megérinti, mivel bűnös ez az asszony. Ekkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki. Simon, van valami mondani valóm neked. Ő pedig így szólt. Mester, mondd. Jézus ezt mondta. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak. Látod ezt az asszonyt? Bejöttem házadba, és nem adtál vizet a lábam megmosására. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg, ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet, ő pedig drága olajjal kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta, megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kérdezgetni kezdték egymás között, kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja. Ő pedig így szólt az asszonyhoz. Hited megtartott, téged menj el békességgel. Amen. És testvérek, még egy igét szeretnék felolvasni, a második Zsoltárt. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek, együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseit, tépjük le kötelékeit. A mennyben lakozó kineveti, az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat, szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem. Az én fiam vagy. Fiammá tettelek ma téged. Kért tőlem és neked adom örökségül a népeket. Birtokul a föld kerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel. Szétzúzod, mint a cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vígadjatok. csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog az, aki hozzá menekül. Általában reggelenként elolvasok testvérek egy Zsoltárt, és ma reggel ezt olvastam, és amikor olvastam, az a gondolat volt bennem, hogy tulajdonképpen sok minden ebből az új szövetségben megtalálható, de amikor Jézus a názáreti zsinagógában felolvassa a könyvtekercset, és ott ér véget a felolvasás, hogy evangéliumot hirdet, és ma teljesedett ez az írás fületek hallatára, a kegyelmi részt olvassa. És nem olvassa az ítéletet, de itt egybehangzik ugyanúgy, mint Ézsaiás prófétánál. És én azt gondolom, hogy az idő közel. Talán nem tudom, kik szoktak újságban gyászjelentést nézni. De ebben a pár napban sokkal többször hallottuk azt a halálszót, mint amennyi belefér egy nagy gyászjelentéses oldalba. És azt gondolom, hogy jó. És ha esetleg legközelebb valaki az újságot a kezébe veszi, és néz egy gyászjelentést, egy kicsit az igékre is tessenek gondolni. És ebben az Isten szeretete van. Minden haláleset, amikor megállunk egy koporsó mellett, adhat nekünk egy gondolatot, önmagunkra nézve. Akkor is, amikor újongó örömmel betelünk, mert hát boldog, aki hozzá menekül, hiszen azért vagyunk, ide is azért jöttünk, hogy hozzá meneküljünk. A első üzenet, amit szeretnék mondani, a kegyelem az sokszor olyan könnyen elszálló szó. Tehát nem annyira éli át mélyen az ember, hogy mit is jelent ez a kegyelem. De nyilván azért fogok beszélni róla, mert úgy érzem, hogy hiányzik sokszor a keresztények életéből. A kegyelemmel kapcsolatban elé kellene tenni egy kérdést. Ki az Isten? Milyen az Isten? És hogyan viszonyul hozzám? Tehát akkor, amikor sok-sok ember beszél arról, hogy van valamilyen fajta Isten hite, azt nem nagyon engedi a szíve mélyére, hogy eltöprengjen rajta, hogy Isten ki. Hát szent. Nem férhet hozzá a bűn. Akkor ebből következik az a kérdés, akkor én hogy férhetek hozzá? Hát úgy, hogy utat készít. De jó dolog az, hogyha mi a szívünkben újra és újra a második Zsoltárnak arra a versére gondolunk, hogy csókoljátok a fiút. Mindenki egy kicsit gondoljon az ima életére. És nem arra, amikor panaszkodni szoktunk, hanem amikor Istennek a szava, igéje megtölti a szívünket örömmel. Nem, a saját életemről mondom, én nem érzem naivitásnak, amikor annyira közel érzem az Úr Jézust magamhoz, hogy mintha át tudnám ölelni. Mert annyira jó hozzátartozni. És amikor azt mondja az ige, hogy nézzük a fiút, nézzük Istennek a csodálatosságát. Hát mindenki gondoljon most arra, akit nagyon-nagyon szeret. És amikor vele együtt van. És bocsánat, amikor szereti. Mert ugyanazt a szemét mi nem tudjuk. Isten se tudjuk mindig egyformán szeretni. De hát nem. Ma különösen sokat, talán túl sokat is beszélnek az érintésről. De az Isten az ő szent lelkével megérint bennünket. Sőt, nem csak megérinteni akar, hanem azt akarja, hogy egészen az övé legyünk. Számomra, amikor a kegyelemmel először találkoztam és ízlelgettem, hogy végül is mit kell ezen érteni. Hiszen minden szónak lehet nagyon mély tartalma, és az a jó, hogyha Isten adja meg nekünk a feleletet. Akkor, amikor az ember önmagán is gondolkozik, majd mondok egy történetet, és akkor talán világosabb lesz, úgy elcsodálkoztam. Mert az volt előtte a gondolataimban, és lehet, hogy ez a tanulmányoknak is, az első évnek a tanulmányaihoz is tartozik, hogy az ószövetségi professzorunk olykor elmondta Istennek a nagyságát. Tehát, hogy mennyire hatalmas az Isten, hogy az ember mennyire nem tud közelíteni hozzá, és az ószövetségi írás magyarázatban olykor ezekre kitért. És most jön a történetem, egyszer pár évvel ezelőtt meglátogattam egy házaspárt. Tudtam, hogy nem nagyon jól működik a családuk, ketten voltak, férj és feleség, és hát ha látnak egy lelkészt, akkor általában nem pálinkával kínálják, főzhetünk egy kávét, főzhetnek leült, és kavartuk a kávét, és nem szólt senki. Én se szóltam semmit. És a férfi egyszer csak megszólal, Isten, kegyelmes hozzám. Kérde a felesége tőle, és ez mit jelent? És akkor kis csend, hát szeret engem, mondja. És a következő kérdés, miért szeret téged, mit szeret rajtad? És testvérek, olyan jó volt a felelet, csend volt utána. És itt szeretném mondani, hogy én is néha felteszem a kérdést, hogy Uram, mit szeretsz rajtam? Tehát ez a kegyelem. Ez a kegyelem, hogy rajtam nincs mit szeretni Istennek. De szeret. És ez mély hálával tölti el a szívemet, mert érthetetlen. Emberi kapcsolatainkban is, azok mindig halványabb példák, mint az Isten kapcsolat. De emberi kapcsolatainkban is látjuk azt, hogyha valakit megbántunk, és jól viszonyulunk hozzá. Nem tudom, hallottuk-e az igében, hogy mit mond ez a bűnös asszony? Hallottuk, hogy mit mond? Hát nem hallottunk. Testvérek, a bocs az semmi, de az egész személyiségünkből jöhet valami, ami bent van, hogy milyen óriási öröm, hogy valakit megbántottam, és azt tártkarokkal magához ölel, testvérek. Hát elképesztő csodák az emberi kapcsolataimban is, de hát az Istennel való kapcsolatunkban is, legmélyebben ott éljük át, az Isten kapcsolatban is, ez segít az emberi kapcsolatainknak az építésében is, hogyha helyesen és jól akarunk építkezni. A kegyelem szóval kapcsolatban az Ószövetségig, ezt elolvasom jó, mert könnyebb. Egy magas személy ingyen jó akarata, majd ami azon keresztül lesz valakié. Az Új Szövetségben pedig, amit kegyelemnek szoktunk mondani, és ezt idegenül is tudjuk a karizmatikusoktól, akik nem is azok, hogy a charis az azt jelenti, hogy jóság, szépség, bizalmi kapcsolat. És ez nem tőlünk jön. Isten nagy lelkűsége, a nagy lelkűség is benne van. Szeretete addig, amíg ahogyan a fiában megjeleníti. És itt újra mondanám a második Zsoltárt, aztán nem mondom, de majd ha hazatetszenek menni, és valaki nem felejti el, olvasgassák ezt a Zsoltárt. Ebben benne van az ítélet is, hogy a legnagyobb bírái a földnek, a nagy királyok, akik mindenféle disznóságot elkövettek, hamis ítéleteket hoztak és romboltak. De feltenni magunknak a kérdést, hogy értjük, mikor az ige azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban. Én tudom, mit értünk, meghallgatja szívem kéréseit. És elmarad, hogy gyönyörködjünk az Úrban. Testvérek, ostobaságot nem fogok kérni, ha gyönyörködök benne. És lehet gyönyörködni Isten. Hát először, ha nem tudjuk, hogy hogyan lehet gyönyörködni Istennek, az alkotásait nézzük. Aztán olvassuk a Bibliát. És hát csodálatos. Isten szép, de nem tudom jól elmondani, mert nem véletlen, hogy a mennyei lények dicsőítik Istent, ők látják. De testvérek, mondanám, hogy mi csak Jézusban látjuk Istent. Csak akkor látjuk jól Istent, ha Jézusban látjuk Istent. Miben is? Hát én értem, meghalt a kereszten. És hogy miért kellett meghalnia, az Efezusi levél végig, és azt mondanám, meglehetősen keményen beszél róla. Igaz, hogy az első szó szívmelegítő, életre keltett. De utána elmondja, hogy mert halottak voltatok, vétkeitek és bűneitek miatt. A rokon értelmű szó a vétek és a bűn. Ez a két kifejezés, ami itt ebben a szakaszban van, a vétek, egy hosszú szöveget olvastam róla, de nem tudom jól visszaadni, így fogalmaztam meg magamnak, hogy határátlépés. Ez számomra kettőt is jelenthet. Az első ember határátlépése, azon kívül pedig ott van a törvénye Istennek, és amikor átlépem a törvényt, az is egy határátlépés. Ez a vétekkel van itt fordítva, a másik szó pedig, hogy céltévesztés. Tehát nem az van, hogy átléptem a határt, látok valamit, és lemegyek az útról. Eltévesztem azt a célt, ahova menni kell, és ha már beszélünk a bűnről, akkor szeretném mondani, hogy a mi atyánkban egyik sincs. Ott az adóság van. Tehát a bűn, bocsásd meg a mi adóságainkat. Tehát minden bűnömmel, amit elkövettem, adósává vagyok Istennek. Ráadásul fizetésképtelen vagyok. És ezért adta oda Isten az ő egyszülött fiát. Csak ez elegendő fizetség az én bűneimért. És amikor olvassuk ezt az igét, akkor hát nagyon nem mindig egyformán kemény minden szó számunkra, de a levegő fejedelme egyes számban van írva, tehát nem démonokról van szó benne, hanem a sátánról. Hogy ehhez igazodtunk. És ha azt mondom, hogy és sokszor igazodunk, akkor helyesen mondom? Igen. De ami hát, kell, hogy bámulatba ejtse az embert. Hogy Isten nem akarja elengedni magától azokat, akik egyszer elindulnak felé. Akik egyszer valamit megértettek abból, hogy Isten tényleg szereti őket. Ha elindulok felé, és valami boldogságot, békességet élek át, békességet csak igazi, olyan békességet, amiről a Biblia beszél, csak akkor tudok átélni, hogyha őszinte töredelemmel megbánom a bűneimet, leteszem a kereszt tövébe a bűneimet. Mert az, amikor, hát testvérek, csak mondanám az első kísérletét a füredi szívkórháznak, amikor relaxáció volt, akkor mondták, hogy most ez következik. És én imádkoztam, hogy szerettem volna tudni, nem kíváncsiságból, hanem szerettem volna tudni, hogy mi hangzik ott el. Lehet, hogy hallották tőlem a testvérek, de lefeküdtünk a madracra, egy ilyen polifonra, aztán most engedjék el a tagjaikat. Ez tulajdonképpen a jogázásnak a kezdete, hogy lazítsd el a izmaidat. És megy a finom zene, és jön egy viszonylag kedves hang, nagyon csendesen, egyre csendesebben, hogy mi mit fogunk érezni. És azt a részét mondom el, ahol majdnem felnevettem. A felső sejtjeink átadják a fáradtságot, a kimerültséget az alatta levőnek. És végül az egészet átadjuk a matracnak. Hát testvérek, hát, és ott feküdtünk, vagy 12-en, 14-en, és mindenki érezte, amit mondanak. Én nem vagyok biológus, tehát fogalmam sincs, hogy létezhet, de nem tudom elképzelni, létezik ilyen, Kati? Nem. Tehát egy biológus állapította meg, testvérek, hogy ez lehetetlen. Hát bizonyos értelemben ez így van, amit Laci mond, hogy ez a hipnózisnak egy fajtája, ahol azt akarják elérni, hogy belealudjunk abba, ami történik. Ott volt, de gondoljunk a levegő hatalmasságára. A kisebbik lányunk olyan munkát végez, egy szeretett intézményben, hogy járni kell képzésre. És elment az egyik képzésre, ahol a csoportnak a vezetője egy fantasztikusan felkészült ember volt, és a végén azt mondta, hogy most próbáljunk meg egy kicsit valami olyat csinálni, ami majd segít. És akkor lazítsuk el magunkat, lazára engedjük a kezünket, hajtsuk le a fejünket, ne nézegessünk se jobbra, se balra, és akkor elkezdett mormolni. Van egy ilyen szöveg a Hare Krishna, ez amit gyerekekkel is, akik gyerektáborba mennek, ott is sok vezető mondatja a gyerekekkel. Hát a Krishna, azt valószínű tudjuk, mert mondják magukról, hogy ők a Krishna tudatú hívők, elég baj nekik, testvérek. Elég baj nekik. Igen. Hát, és akkor nem tudom, milyen reflexiója volt a lányomnak, már erre a részére nem emlékszem a történetnek, csak elüvöltötte magát ez a csendes, nyugodt ember, hogy akinek nem tetszik, menjen ki. Erre ketten felálltak és kimentek, és olyan dühös volt, hogy kimentek erről a mókáról. Elég baj ez annak, aki vezette a csapatot, meg annak, aki belement. Tehát én igazából néha lehet, hogy haragszunk jósokra meg egyebekre, de mit haragszunk rájuk? Hát a kíváncsiság iszonyatot tud tenni az emberrel. Igazodunk ennek a világnak a fejedelmeihez ilyen módon, és úgy, hogy bennünk vannak a mi érzékeink, amelyek arra romlottak meg, tehát azt kaptuk meg az Édenből, amikor a tiltott fa gyümölcséről evett Éva és Ádám, hogy született bennünk valami olyan, ami a teremtéskor nem volt bennünk. Mondok egy példát. Benne volt az emberben a szeretet, amivel szerette Istent, amivel Ádám és Éva szerette egymást, amivel szerették azt a gyönyörű természet teremtett világot, amit Isten teremtett, azt a természetet. Megmaradt bennük a szeretet, de a szeretetben az én szerepe olyan hatalmas lett, hogy nem odaadó szeretet lett, hanem kizsákmányló szeretet. És így kötik az emberek a házasságokat, hogy boldog legyek. De jó lenne, ha egyszer elérni a szívünket, hogy boldog legyen. Míg sokszor a gyereknevelés is azt a célt szolgálja, hogy én boldog legyek, vagy valami kis dicsőséget még ide lehet tenni, már elég sokat összeszedtem, és még valami kellene nekem. És tehát nyilván én nekem boldogítani kell, de igazából boldog akarok lenni. De így történik bármilyen emberi kapcsolatban, hogy valamit vár tőlem, rosszabb esetben bizony kizsákmányol, tönkretesz, tehát valami olyan történik, amitől aztán nem lehet megszabadulni. Mert nem egyszerűen egy másik embernek a gonoszsága, mondjuk nem olyan, mint a börtön, abból nem tudok megszabadulni, hanem a gonosznak, a sátánnak a hatalmában összpontosulnak ezek a szálak, ami által ő fogva tart engem. És utalást hallottunk egyik este rá, hogy de Pál és Szílás börtönbe volt, és tudta dicsőíteni Isten. Tehát nem a külső körülmények határozzák meg, pedig megetett bennünket az ördög, hogyha körülöttem jobb munkatársam lenne, jobb házastársam, jobb gyerekem, jobb apám, jobb anyám, mert én tőlük örököltem minden rosszat. Az igaz, hogy Ádámtól, meg az apámtól, meg az anyámtól. De a személyes felelőssége mindegyikünknek megvan, testvérek. Mindenkinek. Tehát ezzel betakarózni, hogy nem tehetek róla, még ha elfogadom is, hogy nem tehet róla, hiszen az ördög hatalmában van, és onnan nem tud kijönni a maga erejéből. De a kegyelem pont az, hogy Isten úgy néz rád, mint egy potenciális mennyei lény. Nem merem mondani, hogy mindenkire, mert hát vannak, akik már nem tudnak hallani többet, mert süketté lesznek. Isten így, hát ha ezt mondjuk, nézzük meg a fáraót. Hát soha nem az történt, amit a fáraó akart. Valamit megígér, aztán visszavonja meg, és nem azért, mert ő a saját happye szerint csinál. Ebben az esetben nem az ördög irányította. Ebben az esetben Isten irányította így, de nekünk ez is tanulság. Mert közben meg hiába mondja az ember, hogy úgy érzem, mintha meg lennék kötözve, amikor ezt érzed, meg is vagy. Biztos. Amikor azt érzed, hogy olyan terhes neked egy másik embernek a személye, akkor tényleg úgy van, hogy olyan teher van rajtad, de nem a másik a teher, hanem az, aki úgy dolgozik a szívedben, hogy ne világítson be Istennek a fénye. Pedig Jézus a világ világossága. Aki őt követi, nem járhat sötétségben. És ennek a következménye, hogy rabok, ká leszünk, kárhozottak leszünk, és az ördög szorításába élünk. De Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért, amivel minket szeret. Ezért megszabadít bennünket. És érdemes az igét, le is írtam magamnak, és pirossal írtam le magamnak. Halottak voltunk, és életre keltett bennünket Krisztusban. Rabok voltunk, feltámasztott Krisztussal. Kárhozottak voltunk, és a mennyei világába ültetett Krisztus Jézusért. Tehát az ebben a csoda, hogy ebben a szakaszban minden egyes élethelyzetünkre, ami velünk történik, Isten rámutat az igében Jézus Krisztusra. És ezért ennek igazából örülünk, de amikor valami nem változik meg az életünkben, akkor legalább kellene, hogy valami nagy fénnyel a kereszt csodája ragyogjon, mert az egy fájdalomhely az, és amikor az ember rágondol, hogy Uram, meghaltál, és ott szenvedtél a kereszten, és mit tettek veled előtte, akkor azért végig borzong az ember hátra, hogy ezt miattam tetted, Uram. Ugyanakkor mégis ragyog az egész, hiszen azon át árad az Isten szeretete felénk. Ha valahol egy házasságban valamelyik fél szokatlanul megtesz valamit, ami addig nem szokott történni, akkor az felragyog. Mondok egy példát. Egy asszony mondta, hogy olyan hulla fáradtan feküdtem le reggel, még egy falusi asszony mondta, lerúgtam magamról a sáros csizmát a kamrába, aztán mentem lefeküdni, és másnap a férjem megmosta a csizmámat, oda készítette. Hát úgy tudtam szeretni. Hát testvérek, nem tudjuk Istent szeretni. Hát ezt a koszos csizmánkat, öltözetünket, amivel mi éljük az életünket, és még inkább éltük. Mert azért nem mászhatunk vissza mind abba, ami életünknek a terhe volt. Az ő fiáért, Jézus Krisztusért. Hogy megmutassa az eljövendő világban Krisztus Jézus által az ő irgalmának, szeretetének, és mindannak a csodáját, ami velünk még történni fog, amire azt mondja a Biblia, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, tehát meg se tudjuk gondolni, nem is kell fantáziálni a mennyországon. Testvérek, annyi örömöt gyűjtünk be, egyik Zsoltár azt mondja, hogy ízleljétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki megbízik. Hát annyi ízelítőt kapunk Istentől a hívő életnek az öröméből, hogy nem töprengek azon, hogy milyen. Tudom, hogy nagyon jó lesz. Mondjuk nem lesz bennem semmi hiúság, semmi versengés, semmi rossz indulat, amik engem megterhelnek, mert az Úr megmutatja. Ott nem lesz. Bűn és halál nem lesz többé. És oda vár bennünket, és oda készíti az Úr Jézus a helyet számunkra. Fájó lehet mondani, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjen. Mert ez meg mint hajlam, és ezért még visszautalok erre, hogy a földi élet az a halottak versenyfutása, mert azáltal, hogy valamit föl tudjak mutatni, már nem embernek, mert bízom az Úrban, hogy én mit tudok cselekedni, na engem nézd meg, Uram. Nem így fogalmazódik meg. Egészen másképpen fogalmazok. Megszületik, és akkor na, testvérek, vannak emberek, akiket nem lehet kijózanítani arról, hogy van valami bűnük. Olyan mélyen vallásosak. Nem csak katolikusok, testvérek, evangélikusok is. Bőven. Egy nagy része a társadalomnak már nem törődik vele, hogy mit mond a Biblia, hogy van bűn, vagy ilyesmi. Hiszen pontosan ez a rettenet annak, ami itt van a küszöbön, hogy minden isteni rendet eltörölni. És, de ezt már mondják, csak még nincs olyan hatalommal itt. Hogy mondják? Az a törvény, ami nekem jó, az az én törvényem. És miután az ember az Isten, hát ki tudná más megmondani neki, hogy amit tesz, az nem jó. És rengeteg példát hallottunk erre, az abortusztól kezdve sok-sok dologban, hogy, és aki meg nem vállalja, az lehet, hogy meghal. Hát nem tudjuk, hogy mi jön. Testvérek, már azt mondanám, hogy mindaz, ami a második világháború alatt történt, amit Sztálin meg Hitler csinált, el fog törpülni ahhoz az erőszakhoz képest, ami most következik a világra. És még annyit ezzel kapcsolatban, ami összekapcsolja a második igével, hogy hogyan is zajlik le az, amikor mi odaadjuk a szívünket Jézusnak. Mert ez a... Nagyon érdekes dolgokat mondanak a tudósok. Jézus csodáiból, ha több van, akkor némelyik azt mondja, az lehetetlen, ugyanaz van sokféleképpen. Még ez is lehet, akkor azért van kétféleképpen, mert az emlékezetet is felhasználja Isten arra, hogy mindegyikből azt ragadjuk meg, amire éppen szükségünk van. De pont ezzel az igével kapcsolatban azt mondják, ez nem egyenlő egy másik, majdnem szó szerint ezzel a történettel, ez egy más szituáció, és az írás magyarázó kettőt olvastam, és egybehangúan mondták, hogy itt nem parázna nőről van szó, hanem valószínűleg egy vámszedőnek, vagy egy adószedőnek a magatartása. Azt tartották a zsidók Jézus korában, hogy a vámszedő, mint foglalkozás, az adószedő, mint foglalkozás bűnössé teszi az embert, és ezzel a bűnnel együtt a felesége is bűnös. Most testvérek, akármelyik eset történt, nem írja le az evangélium. De akármelyik eset történt is, rendkívüli. Ez az asszony csak hallott Jézusról. Lehet, hogy hallhatta is, és azt érezte, hogy nekem az kell, az a személy kell nekem, akit hallgatok, akinek a szavában hatalom van, de még ezt a szót se tudjuk jól használni, akinek a szavában a szeretet hatalma van, nem úgy szól, mint az emberek, akinek a szava gyógyít, lehet látni, hogy gyógyít, nem csak úgy, hogy egy betegségtől megszabadul valaki, és szó nélkül bemegy Simon farizeus házába. Szó nélkül leborul előtte. Addig vitte a könnyeit, a fájdalmait, a kínjait, és nem tudja megállni sírás nélkül azt a szeretetet, ami Jézusból árad. Hát ne higgyétek, hogy ma kevesebb árad belőle, legfeljebb nem engedjük, hogy ránk áradjon. És aztán csókolja a lábát, ráönti a drága kenetet, és a zseni, a farizeus, ha ezt tudná, hogy ki ez az asszony, nem tud ez semmit, ez nem proféta. És amin gondolkozik, azt Jézus tudja. A bűnös gondolatainkat is tudja, csak úgy mondom. Mindent tud. És odafordul az asszonyhoz, és úgy beszél Simonnal. Látod ezt az asszonyt? És az asszony felé mondja el, amit mond. És akkor egy különös dolog, nehéz a régi pénzeket megfogalmazni, de mondjuk az egyik esetben az 50 dénár és az 500 dénár, ugye az egyik tízszerese a másiknak, mondjuk vegyük az 500 dénárt, az egy közepes, nem tudom mi a közepes fizetés, akkor felejtsük el, két évi keresete egy embernek, mondjuk egy tanárnak, vagy egy biológusnak, vagy egy vagy bárkinek, egy nyelvtanárnak, ha csak nem vállal plusz munkát. Nem tudom, hogy érzitek-e, hogy egy ugyanez az ember a saját keresetéből nehezen tudná ezt kifizetni. Ez ugyanaz, mint amikor a gonosz szolga, aki folytogatja a szolgatását, de itt most nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az elengedésről egyik se tudja megfizetni. Az úgynevezett jó ember se tudja megfizetni azt az adósságot, ami az ő életében nem jó. De ki az, aki nagyon szeret? Hát akinek többet engedtek el. És néha van ige a Bibliában, tehát senki ne gondolja, hogy aki igét hirdet és örömmel hirdeti az igét, hogy az néha nem tesz fel kérdéseket. Abban a tekintetben akkor, hogy most mi is az igazság, hogy minél nagyobb vétket kell tenni, ez már előttem kitalálták, Pál írja, akkor hát vétkezzünk, hogy nagyobb legyen a kegyelem. Nem erről van szó, testvérek. Megint vegyünk egy példát, a házasságnak a példáját, hogy meg kell verni a másikat ahhoz, hogy elég nagy legyen a bűn, vagy ha nem szépen beszélek vele, az is bűn. Melyik érzi jobban, hogy rászakad, hogy nem jó? Nem akarom eldönteni. Mind a kettő érezheti. De azt is érezhetem, hogy miért keményen szóltam. A lényeg az, hogy milyennek tartom én azt, hát egy megfizethetetlen adósság. A hívő életen ezek a hullafoltok, amik egy darabig nem annyira láthatók. De minél messzebb kerülünk ezeknek következtében Jézustól, tehát ha nem tanuljuk meg, hogy minden nap leboruljunk az Úr előtt, és amit akkor felfedezünk, vigyük oda alázattal, könyörögve, Uram, bocsáss meg, mert elfelejtettem valamit, nem csak így, hanem nem volt kedvem hozzá. Inkább elfelejtettem. Nem figyeltem rád, elmulasztottam, szeretetlen voltam, versengtem, goromba voltam. Ne mondjátok, hogy soha nincs veletek ilyen. Ha megvan, és miért nem nehezedik ránk? Mert abban az összehasonlításban élünk a versenypályán, hogy mi sokkal jobbak vagyunk azoknál az embereknél, akikről tudjuk, hogy sokkal rosszabbak, mint mi. Míg az összehasonlításban is hazudunk. Nem egy szent életű embert nézünk meg, mert akkor még az ember pironkodhat, hanem valakit, akiről tudjunk, na, hát akkor ehhez képest én kis angyal vagyok. Testvérek, nem nektek mondtam, hogy azok vagytok. Az összehasonlításban ez könnyen jön. És ezzel a történettel kapcsolatban szeretném mondani azt, hogy egészen különös Jézus válaszol, két rövid kijelentése van Jézusnak. Annak az asszonynak szól, aki még ott van, lent. Megbocsáttattak a te bűneid, és hited megtartott téged. Ebben a két szóban felemelés van. Tehát az az ember törekszik valamilyen nagyságra, senki nem tud olyan boldog magaslatba emelni, mint Jézus, amikor én megbánom a bűneimet, és odaviszem hozzá. És akkor értjük a asszonyt, csókoljátok a fiút, olvassuk a Zsoltárok könyvében. Tehát ez nem valami soha nem hallott dolog, ami itt történik, hanem amit úgy érez, hogy meg kell tenni. És a mi életünkben ezt imádattá tudjuk tenni, hogy megcsókoljuk a fiút. És olyan, amikor ömlik belőlünk a szeretet Isten felé. Mindig variálnak az emberek arról, hogy hogy lehet a szeretetet parancsolni, hát testvérek, ez egy buta kérdés. A törvényre, mert oda tenném a 10 parancsolathoz, az agendánk is oda teszi az úrvacsorai liturgiához. Ha meg vagyok telve Isten szeretetével, akkor nem tudok Isten ellen cselekedni, és emberek ellen se. Ez belülről jön. Ezért lélekgyümölcse, ami igazán jó. És nem tudok nem szeretni. Ha csak ezen a szeretet négyféle szívedből, lelkedből, elmédből, erődből, tehát négyféle kifejezés van, majd egyszer gondolkozzunk rajta, ha elgondolkozni, hogy tényleg tudom ezt, tudom szeretni az Urat, tudom szeretni Istent, tudom szeretni Jézust. És akkor már könnyebb hozzátenni, hogy embertársamat, mert miközben, ha őt tudom, előjönnek gondolatok, hogy tényleg szeretlek, Uram, hát ha őt nem, akkor téged igen. És mindezt miért kapjuk meg? Mert ítéletet érdemelnénk, kárhozatot. De mert Isten kegyelmes Isten, és szeret bennünket. Amen. Uram, köszönöm neked, hogy a te szavad lesújt és felemel. Elszomorít és kesergek magam miatt, amíg felismerem, hogy valamit nem jól tettem. De nem azt akarod, hogy a keserűségbe elsüllyedjek, mert ez a gonosznak a munkája. És az önigazolás kezdete, hogy megmagyarázok mindent, mi miért van az életemben. Uram, ami te akarsz, tárd fel személy szerint az életünkben, hogy nem kedves neked. Terheld ránk, Uram, és emelj föl. Segíts, hogy ne eltakarjuk a bűneinket, hanem töredelmesen megvalljuk neked. És nekünk is hirdettesd, megbocsáttattak a bűneid, és nekünk is hirdettesd, menj tovább, és a te hited megtart téged. Uram, hálás vagyok, hogy meghallgatsz. Amen.